Kedves hallgatóink, a Marosvásárhelyi Rádió adóin a 96, a 106,8-es ultrarövid, valamint az 1323 kHz középhullámú frekvencián, és a www.marosvásárhelyiradio.ro webhelyen önök az Értsünk szót, a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető és vita műsorát hallják.
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Csősz Sándort elég régóta ismerem. A frissen megjelent könyve kapcsán el kell mesélnem néhány dolgot a közös ismerettségünkről. Az új könyv és friss könyv címe az, hogy Földi idegenek. Csősz Sándort pedig még a 20-as évei elején egy kollégiumi szobában ismertem meg, ahol a legenda szerint, hát én ezt akkor nem nagyon hittem, hangyákat tartott, és volt egy hangyaboly. Néhány évvel később, ez Magyarországi Egyetemi Kollégium volt, néhány évvel később Csősz Sándorral találkoztam, nem tudom, hogyha te erre emlékszel-e, feküdtél a Csíkszeredai utcán, az óceán, egy kis helyi kioszk előtt, és nem tudtam elképzelni, hogy mit csinálsz, hangyákat vizsgáltál, ez volt a második találkozásunk, és hát most itt van a kollégiumi szoba lakóinak és a csíkszeredai aszfalt lakóinak és az egész glóbusz lakóinak egy átfogó kötete. Emlékszel ezekre, Sándor, ezekre az epizódokra?
Biztos, hogy feküdtem, nem térdeltem?
Hát,
nem emlékszem pontosan, de valami ilyesmi volt, igen, régen volt.
Hát nézd, Csíkszeredában elég ritkán lehet látni embert aszfalt repedésekben hangyákat vizsgálni. Úgyhogy a kérdés az, mielőtt megkérdezném, hogy miért Földi idegenek a hangyakönyv címe, hogy mi visz rá az embert arra, hogy összeköltözön hangyákkal, hogy a legváratlanabb helyeken, pózokon, időkben hajoljon le hozzájuk?
Hát a hangyák engem azért érdekelnek, mert ez nagyon különleges társaság. Hogyha röviden össze akarom foglalni, tömören, akkor azt mondanám, hogy mondjunk még egy olyan rovart, ami este hazamegy. Ez, ha meséket nézzük, akkor persze ez teljesen megszokott dolog, de hogy a természetben nem így van. Nagyon kevés olyan rovar tudunk mondani, amelyeknek van fészkük, amelyek ahova este hazatérnek. Persze a méhek között is lehet ilyet találni, de azért azt kevesen tudják, hogy a méhfajoknak körülbelül 1%-a társas. A hangyáknak viszont mind. Úgyhogy ők este hazamennek, várják őket a társak, gondozzák az ivadékaikat, gondozzák a saját fészküket. Egy nagyon kifinomult társas struktúrát alakítottak ki. Annyira kifinomult, hogy meg tudják már például változtatni a környezetüket. Annyira olyan mértékben, amire már nevet is adtunk, úgy hívjuk őket, hogy ökoszisztéma mérnökök. Nem a hangyák az egyetlen ökoszisztéma mérnök faj, a legismertebb ökoszisztéma mérnök faja az ember. Hát mi is meg tudjuk változtatni úgy a környezetet, hogy élhetünk.
Isten ments, vagy úgy, hogy Isten ments.
Így van. És erre a hangyák is képesek.
Tehát azt látjuk, Sándor, hogy tényleg meghatározza azt, ahogyan gondolkodunk, az, amit a hangyákról gondolunk. Úgy általában a gondolkodásunkat. Ezzel kezdődik a könyved, ezzel a kijelentéssel. Oké, megint egy helyi példát. A legfontosabb marosvásárhelyi tájékozódási pont, amit az egész város ismer, azt úgy hívják szép magyarul, hogy Furnika. ez egy hely, egy bolt volt valamikor. Mai napig a hangyaboltot ezt így emlegeti a város, tehát ennyire benne van a köztudatban. Persze ezt a szociálba adták, ezt a bolt nevet, de megmaradt, és az, hogy a Furnikánál az egy bevett marosvásárhelyi tájékozódási pont. De nem válasz arra, hogy te miért költöztél össze a hangyákkal, és hogy lehet ilyen intenzíven viszonyulni egy állatfajhoz, ennyire figyelni rájuk.
Érdekesek, röviden, azért, mert érdekesek. Minden minden nem tudom, tevékenységük, amit a megfigyelés, illetve minden óra, amit a megfigyelésükkel tölthetünk, megtérül. Miért viszonyulunk a hangyákhoz ilyen intenzíven, nem csak én, hanem úgy általában az emberek? Talán az lehet a válasz, hogy szociális életmódot élnek, és bizonyos aspektusaiban nagyon hasonlítanak ránk. Más dolgokban persze nagyon eltérőek is, és ezért félre is értjük őket. Tehát egy csomó olyan dolgot magyarázunk beléjük, amelyek nincsenek bennük. Úgy is mondhatnám, hogy antropomorfizáljuk a hangyákat. Olyan érzelmeket társítunk, vagy tulajdonítunk nekik, amelyekkel egyébként nem rendelkeznek. Ilyenek például az önzés, a becsvágy, vagy önfeláldozás, amelyek egyébként nem jellemző rájuk, és azért társítunk nekik ilyen fogalmakat, mert szeretnénk őket megérteni. És mivel ugyan mi világunkban ezek a tájékozódási pontok, ezek az érzelmek, ezért megpróbáljuk ezt rájuk erőltetni. De mondjuk ez azért hiba, mert hogy ez pont nem vezet a hangyák társadalmának a megismeréséhez.
Kiinduló pont az, hogy van egy hangyatársadalom, vagy vannak hangyatársadalmak, mint ahogy embertársadalmak is vannak, és a kérdés az, azt hiszem, ami mindannyiunkat érdekel, hogy hogyan jöhetnek létre ezek a társulások, és hogyan működnek. Használsz egy kifejezést, ami nem a te kifejezésed ebben a könyvben, de ezt a típusú társulást azt hiszem nagyon pontosan leírja. Azt írod, hogy szuperorganizmust alkotnak. Ez mit jelent?
Pontosan a hangyákra azt szokták mondani, hogy egy hangya kolóniára azt szokták mondani, hogy az már nem is az egyedek által alkotott a társadalom, hanem a miénkhez hasonlóan, hanem egy szuperorganizmus. Ez pontosan azt jelenti, hogy az egyedek olyan szintű hálózatban élnek, ami már önmagában működőképes, tehát egy lénynek fogható föl, amely él, növekszik, anyagcseréje van, jól meghatározható reprodukciós, tehát a szaporodási rátával, anyagcsere rátával tudjuk jellemezni, és egyetlen egy egyed már önmagában életképtelen. Azért is nagyon találó egy szuperorganizmus kifejezés, mert valahogy úgy viselkedik egy hangyakolónia, mint hangyakolóniák az egyedei, mint a mi sejtjeink. Tehát egyetlen egy sejtünk sem életképes önmagában, viszont ugye a sejtek összessége, az organizmus, a szervezet egy egészet képez. A sejtek is kommunikálnak egymással, hasonlóan a hangyák is kommunikálnak egymással, viszont a hangyák kifelé, tehát a kolónián kívülre már nem kommunikálnak. Vagy nagyon ritkán, és azt legtöbbször már egy agresszió kíséri. Hasonlóan védik az organizmus, tehát a fészket, mint ahogy a mi sejtjeink teszik ezt mondjuk a behatolókkal.
Ezzel kapcsolatban, amit te elmondasz a szuperorganizmusról, nekem egy író, ez sci-fi író jutott eszembe, az Isaac Asimov, aki tulajdonképpen azt gondolta végig, hogy képes-e az ember szuperorganizmus létrehozására, és hát nem képes. És ha ebből a perspektívából nézem azt, amit te írsz, akkor azt kell mondanom, hogy a hangyák valamit jobban tudnak, mint az ember.
Egyetértek a Simóval abban, hogy az ember nem képes szuperorganizmust, illetve az emberi társadalom nem képes egy szuperorganizmussá fejlődni, méghozzá pontosan azért, mert az emberi társadalom individuumokból áll. Tehát egy individuális társadalmat hoztunk létre, ahol az egyéni ambíció, az egyéni felemelkedés, ami társadalmunk működésének a kulcsa. Ezért dolgozunk tulajdonképpen. Az emberi társadalom abban is különbözik a hangyatársadalomtól, hogy jólétünk, hogy a mi teljesítményünktől függ a úgymond biológiai szakkifejezéssel élve fitnessünk, tehát annál több utódot tudunk létrehozni, illetve felnevelni, minél jobban teljesítünk, annál jobb életet tudunk magunknak biztosítani. Most a hangyáknál ez egyáltalán nem így van. A hangyáknak, a hangyák dolgozói ambíció nélkül élnek. Ez az egyik dolog, amit már mondtam, hogy nincsenek ilyen érzelmei, mint nekünk. Pontosan azért, mert az ő fitnessük, tehát az ő utódtermelési képességük nem függ össze a saját életükkel. Ez látszólag egy ellentmondás, mindjárt megmagyarázom. A hangyáknál a királynő az egyetlen, aki petét képes rakni, és az összes többi dolgozó, a királynő körüli dolgozó, tulajdonképpen a királynő korábbi lányai abban segítkeznek, hogy a királynő minél több petével tudja őket megajándékozni, mert hogy ők ugye képtelenek erre. Tehát a hangyák számára teljesen mindegy az, hogy ők milyen életet élnek vagy halnak, akár egy csatában elpusztulnak vagy sem. Közvetve még egy hangyadolgozó még a halálával is a saját reprodukciós sikerén tud dolgozni, hiszen azzal segíti a kolóniát, segíti a királynőt abban, hogy ő több petét tudjon lerakni. Pedig a másik dolog, amit a végén mondtál, hogy a hangyák valamit jobban tudnak, valamivel fejlettebben, mint az ember, igazából nem erről van szó. Itt az evolúciónak két külön egymástól eltérő, de némileg hasonló irányba mutató folyamatáról van szó. A társadalom létrehozásáról beszélünk. Az embernél ugye egy individuális irányba indult el, tehát mi individumokként fogunk össze, és úgy próbálunk egy társadalmat létrehozni. Nálunk az agyasodás irányában ment az evolúció, a hangyáknál pedig a hálózat építés, az összefogás irányában. Nagyon egyszerű viselkedési elemekkel operáló egyedek, tehát a dolgozók hálózata képes egy nagyon bonyolult viselkedési formájú szuperorganizmust, azaz a kolóniát létrehozni.
Ennek mi
nem
a kulcsa?
Tudom, hogy ez így érthető volt.
Érthető, csak nem tudom a magyarázatát annak, hogy hogyan tudnak ezek az egyszerű egységek ilyen komplex egészé válni.
Úgyhogy egy kolónia valahogy úgy működik, úgy viselkedik, mint az emberi agy. Ugye az emberi agyat és a gondolkodást ma úgy modellezzük, hogy vannak különböző idegsejtek, neuronok, ezek egymással kommunikálnak. Többnyire egybitesek, tehát vagy pozitív, vagy negatív, tehát megerősítő, vagy gátló jelet továbbítanak a szomszédos neuronok, tehát idegsejtek felé, és azok továbbadják a jelet. Vagy például, vagy esetleg ők is blokkolnak. Tehát így végig tud futni egy jellegzetes információ hullám mondjuk az agyon. Ez a hangyáknál is pontosan így működik. Egy hangya találkozik egy másik hangyával, ad neki valamilyen információt. Az a hangya találkozik másik két, vagy három, vagy esetleg több hangyával, továbbadja ezt az információt, esetleg blokkolja. Tehát, hogy pontosan így épül föl egy hangya társadalomban is az információ továbbítás, és olyan esetekben, amikor cselekvésre van szükség, ez az információ dömping, ez végigfut a hangya kolónián, és egy döntési helyzet alakul ki. Egy konkrét példát említsek, van egy táplálékforrás, akkor egy hangya megtalálja azt a táplálékforrást. Egy másik táplálékforrás messzebb van, azt is megtalálja egy hangya. Visszaér az egyik hangya a fészekbe, nem, visszaér mind a két hangya a fészekbe, a közeli táplálékforrás találó, illetve a távoli táplálékforrás találó hangya is. És mindegyik toborozni kezd, és egymásnak adogatnak jeleket. És legtöbbször az a táplálékforrás kerül kiaknázásra, amelyik közelebb van.
Azt írod, hogy nem csak ilyen hálózatban működik ez a szuperorganizmus, és térben tájékozódni tud, de időben is tartalékol, emlékezni képes. Ez hogyan lehetséges? És a másik, hogy Általában, amikor az ember egy ilyen területet figyel, most a hálózatkutatások ugye virágkorukat élik, akkor tanul is, átvesz is valamit. Van-e olyasmi, amit át tudunk emelni ezekből a hangyatörténetekből, hangyastruktúrákból, amit hasznosítani lehet? Kommunikációs szinten, szervezeti szinten, bármilyen módon?
Amit a leginkább át tudnánk venni, vagy leginkább érdemes lenne tanulmányozni, azok az önszerveződési folyamatok, a kolóniában zajló önszerveződési folyamatok. Hogy hogyan alakul ki egy döntés olyan esetekben, amikor nincs egy központi irányító elem. Ugye a hangyáknál is, akár csak az agynál, az a legcsodálatosabb, egy hangya kolónián belül az a legcsodálatosabb, hogy nincs egy központi irányító eleme. A királynő nem központi irányító elem, az csak egy résztvevője az egész rendszernek. Ugyanúgy, mint ahogy az agyunkban sincs egy központi irányító pont, ami az egész agyat irányítja, hanem a hálózat maga működik egységként, a hangyáknál is ugyanezt történik. Hogy mit tudnánk még tanulni, mindjárt mondom, az agykutatásban például manapság egy új irány hangyakolóniáknak a kutatása, illetve a hangyakolóniában való információ továbbítás kutatása. Ezt próbálják analógiaként felhasználni az agyunk működésének jobb megértésére.
Azt írod, hogy ha szeretnénk készíteni, tehát hogy léteznek ezek az analógiák, és a hálózatelmélet sokat inspirálódhat abból, amit a hangyákról tudunk, és még megtudhatunk. Vannak-e nyitott kérdések? Ezt majd foglald össze. És mondd el nekem, hogy miért írod azt, hogy hangya-ember szótár nem hozható létre, még akkor sem, ha a hangya kommunikáció egyébként nagyon hatékony és nagyon komplex.
Valójában, ha lenne egy hangya-magyar, magyar-hangya szótárunk, akkor sem tudnánk velük szótól kommunikálni. Hiszen olyan dolgokat, egy értelmező kézi szótárról beszélünk, ahol szépen körül lenne írva például egy olyan szó, hogy láb, vagy élelem, vagy út, ezek eddig rendben lennénk. A probléma ott merülne föl, amikor már összetettebb fogalmakat kellene meghatároznunk, például érzelmek, mint ambíció, vagy önfeláldozás. Egy hangya szempontjából ezek üres fogalmak, nincs jelen egy hangya szótárában, vagy egy hangya gondolkodásban egy ilyen gondolat. Mint hogy hiába próbálnánk körülírni, akármilyen szépen is körülírnánk ezt a egy ilyen gondolatot, vagy egy ilyen fogalmat, egy hangyának ez semmit nem jelentene. Hasonló módon nyilván a hangyák gondolkodásában is vannak olyan fogalmak, amelyeket ha a hangyák írnának körül, a számunkra nem jelentene semmit. Ezért is a könyvnek a címe a földi idegenek, mert hogy idegenek számunkra, nem értjük meg őket. Tehát addig, amíg olyan érzelmi töltettel próbáljuk őket fölruházni, amelyek ránk jellemzőek, addig nem fogjuk megérteni. Egy hangya számára, illetve a hangyák világában a jéghideg logika működő, mondjuk egy számítógéphez.
A logika terén viszont elég sok mindent lehet tőlük megtanulni. Kicsit emlékeztet ez, amit te most elmondasz a hangyakutatásról, arra, amit a delfinek kommunikációjával kapcsolatban olvastam a nyáron, mert hogy nagyon sokáig tartotta magát az az elmélet, hogy a delfinek kommunikációja mennyire komplex. Aztán most megjelent egy olyan, hogy nem is annyira komplex, mint mi gondoljuk, de tulajdonképpen az alapvető különbség az, hogy amíg a delfinek mondjuk vízhangokkal, a hang visszaverődésével kommunikálnak, ezt meg a mi absztrakt fogalmainkra nem lehet lefordítani, addig a hangyák a feromonokkal kommunikálnak, ezt meg minden, tehát ez egy olyan információtípus, ha formál logikára akarjuk lefordítani, amit nem tudunk átírni.
Valóban így van, egyrészt nem tudjuk átírni, a másik pedig a hangyák kommunikációja teljesen másként működik, mint az emberi. Mi, amikor kommunikálunk, akkor mi ezt a tudati szinten tesszük. A hangyák pedig pedig a reflexek szintjén. Hát számunkra lehetséges mondjuk hazudni. Mi el tudjuk dönteni, hogyha valakivel beszélünk, akkor milyen hangsúlyt ütünk meg, vagy hogyan reagálunk. Egy hangya nem tudja eldönteni, illetve nem tudja befolyásolni az ő reakcióját. Nagyon jó, hogy mondod ezeket a feromonokat, hiszen a feromonok pontosan úgy működnek, a vevőfél nem tud dönteni arról, hogy ő reagáljon-e vagy sem, egyszerűen reagál. Nagyon hasonló ahhoz, mint amikor ugye a saját szájpadunkat ingereljük, akkor egyszerűen megtörténik az a reflex, amit ezzel kiváltunk, ugye a öklendezés vagy a hányás. Nem tudunk tenni ellene. A hangyák sem tudnak tenni ellene, hogyha valamilyen információt kapnak, vagy valamilyen jelzést kapnak, akkor ők erre reagálnak.
Ez itt az Értsünk Szót, a Marosvásárhelyi Rádió beszélgető műsora, amelynek vendége Csősz Sándor hangyakutató. Tegnap megkezdett interjúnkat folytatjuk a most megjelenő kötetéről, a Földi Idegenek című hangyákról szóló könyvéről. Hogy lehet az, hogy bár évmilliók óta itt élnek a Földön, mégsem értjük teljesen, hogyan hoznak létre nagyon bonyolult társulásokat a hangyák, hogy komplex nyelvet használnak, de nem alakítható ki, nem fordítható le egymásra a hangya és az ember szótár. Miért van az, hogy a hangyák gondolkodásmódja, a hangyatársulások működése leginkább a számítógépek működéséhez hasonlít? Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk tegnap, és beszélgetünk most is, Csősz Sándort hallják. Beszélgettünk a szuperorganizmusokról, nem beszéltünk a szuperkolóniákról, hogy ezek micsodák, miért jönnek létre. Te Japánt említed, mint azt a területet, ahol a legnagyobb hangya szuperkolóniák élnek. Nyugat-Európában is élnek nagy szuperkolóniák, ahhoz képest nálunk is vannak, ugyanezek arányaiban jóval kisebbek. Mi a magyarázata ezeknek az eltéréseknek, és egyáltalán mi a szuperkolónia?
A szuperkolóniák olyan kolónia uniók, amikor két kolónia, két szomszédos kolónia nem viselkedik ellenségesen egymással, hanem inkább úgymond szövetségre lép. Ilyenkor nagyon gyakran megfigyelhetjük azt, hogy kolóniák között dolgozók ide-oda kibejárnak, és nem támadják meg őket a szomszédok. Ha mondjuk éjszaka az egyik, vagy este felé az egyik dolgozó például nem talál már haza az eredeti kolóniájába, akkor bemegy egy másik kolóniába, ott megetetik, vigyáznak rá, illetve persze ő is segítkezik a fészek körüli teendőkbe, majd utána hazatér. És ugyanez megtörténik ugye a másik kolóniával. Hogy miért jönnek ezek létre, ez nagyon változó lehet. De sivatagban ismerünk olyan hangyákat, amelyeknél a tájékozódás nem feromonok útján, hanem mondjuk a nap állása alapján történik. Ezeknek a fajoknak a dolgozói, ezek nagyon messzire el tudnak menni, akár több száz méterre is eltávolodnak a saját kolóniáiktól. Viszont mikor hazafelé térnek, akkor néha elmérik az időt, és nem érnének haza időben, ezért bemennek mondjuk egy másik kolóniába. Tehát ez egyfajta, olyan evolúciós előny biztosít ezeknek a fajoknak, amivel túl tudnak élni.
Arról is egy nagyon izgalmas összefoglalót nyújt a könyved, hogy mikoriak az első hangyaleletek. A jelenlegi ökológiai folyamatok, amit ma klímakatasztrófák, ként emlegetünk, hogy hatnak a hangyákra? Tömeges mélypusztulásról hallunk. Hangyapusztulásra lehet számítani? Túlélnek minket? Vagy...
Minden bizonnyal túlélnek minket. Azt nem tudom megmondani, hogy milyen mértékű hangyapusztulás várható, vagy megy végbe tulajdonképpen az orrunk előtt. Nagyon valószínű, hogy túlságosan nagy fajkihalás, illetve egyedszám csökkenés a hangyáknál nem tapasztalható. Tehát nem tapasztalható nagyobb mérvű kihalási hullám a hangyáknál, mint mondjuk a többi rovarnál láthatjuk. Esetleg például összehasonlításban a méhekkel, a hangyáknál ilyen nem tapasztalható. Viszont nyilván az ökológiai katasztrófa, vagy ez a biodiverzitás krízis, ez a hangyákat is érinti. Legutóbb körülbelül 3 évvel ezelőtt írtam le 2 olyan fajt Madagaszkárról, amelyeket még 2002-ben gyűjtöttek utoljára egy bizonyos területen, majd 2015-ben, amikor még kindolgoztam Kaliforniában, akkor megkértem az expedíció résztvevőit, akik éppen Madagaszkáron dolgoztak, hogy gyűjtsenek a területről hangyákat. Egészen pontos koordinátákat tudtam megadni gyakorlatilag méterre, vagy néhány négyzetméterre. Pontosan meg tudtam mondani, hogy hol keressék azokat a példányokat.
Honnan tudod Kaliforniában, hogy Madagaszkárban milyen területen, méterre pontosan hol keressék?
A 2002-ben gyűjtött példányokat is kaliforniai kutatók gyűjtötték Madagaszkáron, és GPS segítségével egészen pontosan belőtték, megmondták, hogy feljegyezték, hogy mely területen találták a hangyákat. És mikor 2015-ben egy másik expedíció oda visszatért, akkor megkértem rá őket, hogy ugyanazon a területen próbáljanak gyűjteni még nekem ilyen hangyákat, és már nem találták meg. Tehát előfordulhat az is, hogy az a faj 2002 óta, az a két faj egészen pontosan, 2002 óta már kihalt. Ugyanis már 2002-ben is csak 2 nagyon pici területről sikerült ezeket gyűjteni, 2015-ben, tehát 13 évvel később már ezeken a területeken sem találták meg. Hát valószínűleg a fajok kihalása a hangyák között is szemünk előtt zajlik, csak mondjuk nem annyira szembeötlő, mint mondjuk a méheké.
De azért voltak ilyen billenések, nagyon érdekes adat, amit mondasz, hogy valahol az ember hangya aránya görög városállamok idején fordult meg. Ennek mi volt az oka?
Igen, az ember megjelenése, vagy hát a népesség robbanása előtt a hangyák életformája volt a legsikeresebb, úgymond a Földön. A sikert lehet mérni sok mutatóval. A biomasszát úgy lehetne legjobban elmondani, hogy ha összegyúrjuk egy terület állat és növényvilágát, és ezt lemérjük egy mérlegen, egy képzeletbeli mérlegen, akkor megkapjuk a terület úgymond biomasszáját. Ember megjelenése, illetve a népesség robbanása előtt a hangyák voltak a legnépesebb csoport a Földön. Majd ez körülbelül, igen, időszámításunk előtt 400-500-500-ban megváltozott, amikor az emberi populáció elkezdett drasztikusan növekedni. Akkor vettük át mi a hangyáktól az elsőséget.
Mi volt ennek az oka?
Az emberi populáció növekedése. Ennyi.
Ráültünk a hangya bolyra, vagy? Tehát, hogy érted, hogy itt valami folyamatnak kellene?
Túlszaporodtuk őket.
Mennyire befolyásoljuk azt, hogy mely hangyafaj hal ki, hogyan fejlődik, vagy hogyan élnek ezek az organizmusok, szuperorganizmusok?
A kihalásnak, illetve az emberi dominanciának az ökológiai rendszerekre gyakorolt hatása, az nem meríthető ki abban, hogy egyszerűen elvesszük az életteret egy élőlénytől. A hangyától is elveszünk némi életteret, bár ez nem jellemző, mi a leginkább, én azt gyanítom, hogy a gerincesektől tudunk nagyon komoly, nagy mennyiségű életteret elvenni, persze a rovaroktól is, de valahogy mi azért kevésbé kompetálunk mondjuk rovarokkal. Nem ez a legnagyobb probléma, a legnagyobb problémát én abban látom, hogy az emberi tevékenység okán, vagy emberi tevékenység miatt olyan fajok képesek megjelenni bizonyos területeken, amelyek addig ott nem voltak jelen. Ezeket hívják behurcolt fajoknak, és némelyek úgynevezett invazív fajokká válnak. Rengeteg ilyen invazív fajt ismerünk, azt hiszem hangyából világszerte 270 invazív fajt tartanak nyilván. Ezek közül némelyek irtózatosan veszélyesek az ökológiai rendszerekre, pontosan azért, mert ezek a hangyák ezek úgy viselkednek, mint a biológiai fegyverek, amelyek kiszabadulnak egy laborból. Nincsen ellenfelük. De a probléma az, hogy amíg a helyi hangya közösség mondjuk 100 faja, egymást azért mondjuk úgy ismeri, és féken is tudja tartani. Ennek az az oka, hogy évmilliók alatt kifejlődtek olyan képességek bizonyos hangya fajokban, hogy a másik, tehát a szomszédos hangya fajnak a terjedését meggátolja, meg tudja gátolni. Viszont, hogyha beteszünk ebbe a rendszerbe egy olyan fajt, amelyre a közösség nem készült fel, viszont borzasztóan agresszívan képes terjedni, akkor az mindent letarol. És mire kialakulna egy képesség a csoportban, vagy a csoport néhány tagjában, hogy erre reagálhasson, addigra már késő. Ugye ezt láthatjuk a Mediterrániumban, ahol gyakorlatilag Portugáliától egészen Monakóig egy összefüggő partszakaszon megjelent az úgynevezett argentin hangya. Ezt, amint a neve is mutatja, Argentinából, vagy hát Dél-Amerikából hurcolták be Európába, és itt invazívvá vált. Argentinában nincs vele baj, mert ahogy említettem, ott a helyi hangya közösség kifejlesztett olyan stratégiákat, amivel az argentin hangyának a terjeszkedési törekvéseit vissza tudják szorítani. De itt Európában nincsenek ilyen fajok, amelyek erre képesek, és ezért borzasztóan széles körben elterjedt, és nem tudja senki megállítani. Emberek sem, hangyák sem.
Csősz Sándorral.
Ez a legnagyobb probléma szerintem.
Csősz Sándorral beszélgetünk a Földi Idegenek című kötetéről. Rengeteg mindent meg lehet tudni belőle a hangyákról, és a hangyákon keresztül a világunkról, az egész glóbuszról, arról, hogy ez hogy működik. Néhány kérdésre marad még időnk, és mindenkit arra bíztatok, hogy ezt a gyönyörű kiadványt tele-tele nagyon szép képpel vegye a kezébe, és nézzen körül, hogy milyen világban is élünk. Két alapvető dologról nem beszéltünk. Az egyik az, hogy ezek az élőlények, a hangyák nőstény államokban élnek. Ma, amikor a gender ugye viták középpontjában áll, hát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért van ez. Ha erre van egy rövid válaszod, azt megköszönöm, és azt is mondd el kérlek, hogy honnan ered ez az igencsak antropomorfizáló kifejezés, hogy hangya királynő köré szerveződnek ezek a szerveződések, organizmusok.
Az első kérdésedre megpróbálok tömören válaszolni. A hangya kolóniákat leginkább azért csak nőstények alkotják, mert a kolóniák az utódok felnevelésének szintere. És ebben a nőstények vesznek részt. A hangyáknál a hímek csak időszakosan vannak jelen, és néhány hétig vannak meg a kolóniában, és egyetlen egy feladatuk az, hogy a királynőket megtermékenyítsék. A szűz királynőket megtermékenyítsék.
Ez is egy nagyon érdekes folyamat, hogy honnan tudja mindenki egyszerre, hogy eljött a pillanat, de ezt bízzuk rá.
Ez nagyon érdekes folyamat, és jelenleg is kutatások folynak ez irányban, ugyanis nem tudjuk pontosan. Nos, a második kérdésedre miért nevezzük királynőnek? Ez egy nagyon jó kérdés. A királynő elnevezést nagyon sok nyelvben meghonosodott, a németben, az angolban is pontosan így hívják. Azonban azt tudni kell róla, hogy a királynő elnevezés az egy igencsak antropomorfizált, emberi nyelven mi ezt valami magasztos dologhoz kötnénk. A hangyáknál viszont ez nem így van. Furcsa módon a dolgozók szempontjából, a dolgozók szempontjait veszük figyelembe, akkor a királynő, a hangya királynő egy szolga. Miért mondom ezt? Ugye a dolgozók nem tudnak petézni, nem tudnak petét rakni. Egyetlen egy lény a kolóniában, aki petét tud rakni, az a királynő. Ezért a dolgozók mindent megtesznek azért, hogy a királynő jól legyen tartva. De a probléma probléma csak az, hogy, hogy ezt akár túl is tudják tolni. Hogyha megpróbálom érzékletesen fogalmazni, hogyha a dolgozóknak tömőgépük lenne, akkor azzal tömnék a királynőt. Addig etetik, annyira etetik, hogy minél több petét tudjon rakni. Viszont, hogyha a királynő már képtelen petét rakni, akkor azonnal megölik. Tehát a dolgozók szempontjából a királynő az nem valami felettes lény, hanem azért van, hogy őket, az ő igényeiket, a peterakást kiszolgálja.
Tehát mégsem tanultak olyan jól a gender szakon a hangyák, mindezt feltételezni.
Nem, egyáltalán nem, és itt megint visszatérünk arra, hogy ugye a jéghideg logika, tehát ők csak a nem tudom, ilyen algoritmusok szintjén tudnak igazából mondjuk úgy gondolkozni. Nagyon hasonló az ő gondolkodásuk egy számítógépéhez. Nyilván egy jó erős random generátorral ellátva, de leginkább ezen a szinten kellene keresnünk, hogyha a hangyák értelmi képességeit szeretnénk megérteni.
Hát és ezzel nem le, hanem felbecsültük őket, vagy legalábbis a komplexitásra.
Felbecsültük őket, hiszen azért gondoljunk bele, egy hangyadolgozónak is tűhegynyi agya van. Nagyon, nagyon pici aggyal rendelkező dolgozók, nagyon, nagyon egyszerű viselkedés elemekkel, és nagyon egyszerű kommunikációval. Mondom én, hogy egyszerű kommunikáció, de hogy egy 15-20 jelet tudnak, 15-20 féle jelet tudnak leadni egy másik dolgozó felé. 15-20 féle kommunikációs, vagy hogy mondják ezt, 15-20 szavuk van, hogyha az emberi nyelvre akarjuk lefordítani. Ez azért nem túl sok. Egy rovar szempont, hogyha a rovarokat nézzük, akkor ez rengeteg. De azért, hogyha arra gondolunk, hogy 15-20 szóval kommunikáljunk, azért ez nem túl erős. És mégis, hogyha megnézzük ugye az egész hálózatot, ez egy döntési, vagy milyen döntésre képes, úgymond gondolkodó lényt képes kialakítani.
Dönteni képes, emlékezni képes, tájékozódni képes. Nagyon sok mindenről nem tudunk ma beszélni. Én nagyon bízom benne, hogy sokan a kezükbe veszik a Földi Idegenek című kötetet, és elvesznek ebbe a világba, mert tényleg egészen izgalmas dolgok derülnek ki. Nem beszéltünk a hangyaháborúkról, hogy ezek hogyan zajlanak, hogy tényleg hogyan történik ez az útkeresés, hogy választják ki a rövidebb utat, hogy hogyan építenek a saját testükből hidat a hangyák, és hogyan, szóval tényleg tele van történetekkel Csőz Sándor kötete, és tele van nagyon sok jó és szép képpel. Egy dologra válaszolj még így az interjú végén. Neked van-e kedvenc hangyád, és ha igen, akkor melyik az a hangyafaj, vagy melyek azok?
Nekem mindig az a kedvenc hangyafajom, amivel éppen dolgozom, és jelenleg a kéreghangyákkal, temnotorax fajokkal dolgozom. Ezek nagyon pici, körülbelül 2 milliméteres, sárga, kis félénk hangyák, amelyeket néha gubacsokban lehet találni erdőben, esetleg fák kérgén föl alá járkálva.
Most van a közeledben hangya? Otthon tartasz?
Most itt van mellettem egy temnotorax kolónia éppen a polcomon.
És ott jönnek, mennek? Vagy ezt mondjuk már hallgatóknak, ezt hogy kell elképzelni?
Megnézem én, hogy mit csinálnak.
De tehát egy dobozban tartod őket, vagy ki van építve egy boly, vagy hogy van ez?
Ezt úgy hívják, hogy formikárium, egy pici, körülbelül gyufás doboz méretű, flexiből kialakított, kifejezetten hangyák számára kialakított kis tároló. Ez hangya terrárium tulajdonképpen, egy gyufás doboz méretű hangya terrárium, amiben jelenleg egy királynő van, és 4 fiatal dolgozója. Ezt a királynőt még a nyáron találtam, amint éppen egy fészkelő helyet keresett magának. Hát én megfogtam, és adtam neki egy fészkelő helyet, és jelenleg a formikáriumomban kaját adni, illetve vizet. És ők nagyon jól el vannak maguk. Tisztán tartják a kis formikáriumot, kirakják a szemetet a fészekből, nekem semmi dolgom nincs velük, csak gyönyörködni benne.
És a kedves családod hogy viszonyul ehhez?
A feleségem meg elviseli.
Soha nem történnek, hogy véletlenül kiporszívóztatok egy hangyabolyt, vagy leptelőt, vagy valaki ráült?
Nem. Olyan viszont már történt, hogy elszöktek, és átköltöztek valahova a lakáson belül, de ezek olyan kis félénk, senkit nem zavaró hangyák, hogy igazából észre se vettük, hogy hol vannak.
Szomszédban nem mentek át?
Nem tudjuk.
Hagyjuk nyitva ezt a kérdést. Én nagyon bízom benne, hogy a kötet is eljut, és eljut a szerző Csősz Sándor is ide a Székelyföldre, és beszélgethetünk még majd élőben, és akkor a mi székelyföldi hangyáinkról is beszélgethetünk, mert igencsak hangyásak vagyunk mi itt a Székelyföldön. Az egy reális gyerekkori megfigyelésem, hogy az apróbb hangya jobban csíp. Ugyanis itt élnek hatalmas, nagy fekete hangyák, nem tudom ezeknek a hivatalos nevét, és egészen pici, vörös, alig észrevehető hangyák. Na, azok a kegyetlen támadók.
A titok nem abban van, hogy melyek a kis hangyák vagy nagy hangyák, hanem azok a kis hangyák, amikről te beszélsz, ők fullánkos hangyák, mert hogy ugye a hangyák fullánkosok, ugyanis a darazsaktól örökölték a fullánkos darazsaktól örökölték a fullánkjukat, viszont vannak olyan hangyák, amelyek már elvesztették a fullánkjukat, ők hangyasavat termelnek, ők a kevésbé veszélyesek. Akár ezeket ismerjük, ezektől félünk jobban, de ők a kevésbé problémásak, viszont a fullánkos hangyák a darazsakhoz hasonlóan nagyon erősek, nagyon, nagyon fájdalmasat tudnak szúrni.
Na hát erre is figyeljen mindenki, és tanuljon sokat a hangyáktól. Csősz Sándor, köszönöm szépen a beszélgetést, várunk ide a hangyák vidékére.